Ma egy nagyon-nagyon izgalmas területét fogjuk megvizsgálni az igének. Már az év elején ígértem, hogy fogok tanítani az utolsó időkről. Ezzel az ígéretemmel még adós vagyok, tehát a mai naptól kezdődően hozzáfogunk, és ennek a mai tanításnak azt a címet adtam, hogy utolsó idők első rész és bevezetés. Tehát ma nem fogunk mély ige elemzésekbe belemenni, hanem egy átfogó képet szeretnék adni az utolsó idők kapcsán. És hát az utolsó idő kapcsán sok-sok mindenféle tanítást hallani, talán ez a legsok rétűbb, amiről nagyon ellentmondó tanítások hangzanak el, és főleg most, hogy van rendkívüli helyzet az ország, vagy pandémiás helyzet, ez még inkább fokozta az összezavartságot, és nem véletlen az, hogy ennyi ideig halogattam jó magam is, hiszen én is hallgattam meg tanításokat, ha nem így lenne, akkor nem mondanék igazat. Azt, mikor már úgy tavaly évvégére kezdtem én is teljesen összezavarodni a dolgokba, akkor azt mondtam, hogy Uram, állj, bocsánat, de most már meghallgattam, hogy mit mondanak az emberek, most már szeretném tudni, hogy te mit mondasz erről. És innentől kezdve saját tanulmányozásba, ige tanulmányozásba kezdtem, és azt látom, hogy emberek nagyon sokszor kalandor módon nem kellő istenfélelemmel nyúlnak néhányan ehhez a területhez. És ez nem helyes, mi nekünk nem az kell, hogy legyen a hitünk alapja, hogy mit mondott X pásztor vagy Y pásztor, a mi hitünk alapja és alapköve és kősziklája az Isten igéje kell, hogy legyen. És ez nagyon tragikus dolog, mikor emberek olyan dolgokat vélnek tudni Isten dolgairól, amit Isten nem jelentett ki az igéjében, nem ír az igéjében, vagy a másik véglet, amikor elhallgatnak emberek olyan dolgokat, ami viszont világosan benne van Isten igéjében. Én a legjobb hitem és a legjobb tudásom szerint utána néztem sok mindennek, és azt hiszem, hogy egyetlen egyház sem és egyetlen hívő sem kerülheti el azt, hogy életében legalább egyszer tényleg nagyobb részletességgel és nagyobb alapossággal és nagyobb pontossággal végigmenjünk ezen a területen. Én imádkoztam, hogy a Szent Szellem lehelyen rá erre a mai üzenetre, hiszen ezeken a területeken vannak igen olyan száraz dolgok, amik talán nem annyira izgalmasak, mint a gyógyulás, vagy az anyagi áldások, vagy a bővölködés, vagy más egyéb terület. De én azt hiszem, hogy ezekről a dolgokról tényleg mindannyiunknak tudni kell, és azt is tudom, hogy az utolsó időkről szóló tanítás az újra megerősíti a hitünket, fölemel bennünket, egy új reménységet, egy új látást ad nekünk. Az sem titok, hogy az apokaliptikus könyvek közül a két legfontosabb könyv, tehát az egyik legfontosabb könyv a Jelenések könyve, János Jelenések könyve, de hogy megértsük a János Jelenések könyvét, ahhoz vissza kell, hogy nyúljunk az Ószövetséghez, tetszik, nem tetszik, meg kell, hogy tegyünk, hiszen a Jelenések könyvében közel 400 utalás, ami visszamutat az Ószövetségre. És majd mindjárt azért egy kicsit meg fogjuk nézni. A lényeg az, hogy a másik apokaliptikus könyv, amit annak nevez, az a Dániel könyve, nyilván ide lehet sorolni még részben az Ezékiel könyvét is, illetve hát az evangéliumokban Jézus tanítása, a híres Máté 24-25, a szinoptikusokban ezt megtaláljuk a Lukács evangélium 21-ben és a Máté 13-ban is. És még Pál leveleiben is találunk utalásokat, az 1. Tesszalonika, a 2. Tesszalonikai levélben is találunk utalásokat. Halleluja, tehát össze kell, hogy vessük ezeket a tanításokat, és nem lehet csak, hogy tanítunk az elragadtatásról, az utolsó időkről, a Máté evangélium 24. részéből, amit Jézus elmondott, bár mindazok igazak, de ezeket a történéseket, amiről Jézus beszélt, azt el kell, hogy helyezzük az idő tengelyén. És a Biblia nem véletlenül tanítja az időket és az időszakokat. Tehát ezeket az igazságokat össze kell vetnünk más igazságokkal is, és Isten nagyon-nagyon sok mindent kijelent, nagyon sok mindent megtalálunk az igében. És azt is őszintén el kell ismernünk, amit az ige nem mond, és nem tudunk, amire esetleg lehet következtetni. De akkor azt mondjuk, hogy ez én voltam, és ez nem Isten igéje mondja. Csak hogy egy-két ilyen összezavar dologról beszéljek, ugye most például ugye nagyon divatos az oltás kérdése, akik például ezt összevetik a Jelenések könyvében található sáskákkal, hát azok nagyon messze tévedtek el az igazságtól, ezt így előre megmondhatom, jó? Csak azért beszélek erről, mert fogtok ilyenekről hallani. Aztán arról is hallatok, hogy benne vagyunk már a nagy nyomorúságban. Akik ilyen állításokat tesznek, valószínű nem kellő alapossággal tanulmányozták az igét, nem kellő odafigyeléssel nézték meg azt a részt, hogy mit jelent az Úrnak a nagy napja. A Bibliáról világosan tanít, és vannak dolgok, ami világosan megtalálható Isten igéjében. Egy kicsit szótáraztam is, mert ma a bevezetésben olyan dolgokról fogunk beszélni, ami az elkövetkezendő tanításokban fontosak lesznek, és meg kell, hogy értsünk bizonyos kifejezéseket, bizonyos jelképeket, hogy mi mit jelent, és talán most a bevezetésképpen ezekről fogok először beszélni. No, tehát nézzük először is az apokaliptikus szónak a jelentését. Kétfajta meghatározása is van ennek. Az egyik meghatározása, hogy a világ határozza meg. Talán azt hiszem ki is tudjuk vetíteni, ha igaz, elküldtem. Igen, megvan, köszönöm szépen. Tehát a világ azt mondja, hogy homályos, rejtélyes, illetve végítéletszerű és szörnyűséges. Ez a világi meghatározása az apokaliptikus szó jelentésének. Megnéztem a biblikus jelentését is. Mindjárt a Jelenések első könyvében ez a szó megjelenik, mindjárt a Jelenések egy-egy második szava, ami a görögben úgy néz ki, hogy apokalypszis, ami egy pontosan fordítottját jelenti. Nem rejtélyest jelent, nem borzalmas, nem szörnyűségekkel teli, bár az utolsó idők leírásában nyilván vannak ilyen események, hanem pontosan az ellenkezőjét, kijelentés, kinyilatkoztatás, leleplezés, felfedés, megjelenés. Tehát ez Istennek a kinyilatkoztatása. Isten néha elhúzza a függönyt, és hagy nekünk betekintést olyan helyekre, ahova egyedül Isten lát be, és ad nekünk olyan kinyilatkoztatást a jövőre, az elkövetkezendő időre vonatkozólag, ami építi, ami fölemeli a hitünket, és ami az épülésünkre és a hasznunkra van. Egy kicsit a Jelenések könyvének a szerkezetét szeretném megosztani veletek, erről is nagyon sokféle tanítás hangzik el, hogy ugye János, amikor ezt írta, akkor számüzetésben volt, talán azt hiszem Domitianus császár volt akkor éppen uralmon, előtte talán Néró, és nyilván nagy keresztény üldözés volt, üldözték a keresztényeket egész 313-ig, amíg nagy Konstantin római császár meg nem jelent, és úgy gondolta, hogy erőszakkal nem lehet legyőzni a keresztényeket, hiába dobják őket az oroszlánok elé, hiába a nagy üldözés, annál inkább terjed a Jézus Krisztus evangéliuma, és akkor úgy gondolták, ahogy a világ gondolja, hát akkor, ha legyőzni nem tudjuk, kössünk velük szövetséget, majd akkor majd megoldódik ez a dolog, és ez történt 313-ban az én ismereteim szerint, amikor a nagy Konstantin a keresztény hitet, vagy ahogy ők mondták, akkor a keresztény vallást legalizálta. És itt is egy nagyon érdekes dolog történt, ez már hogy az utóbbi idők történése. Miután legalizálva lett, onnantól kezdve hanyatlásnak indult. az üldözésekkel. Tehát látjátok, hogy Isten munkáját, Isten népét erőszakkal nem lehet tönkretenni, hiába üldözték, az ige az terjedt. Ugye Jeruzsálemben voltak a korai tanítványok, és pontosan az üldözések miatt szana szétmentek, és így az egész világon elterjedt az evangélium és a Jézus Krisztusban való hit, hiszen Istennek az akarata világos, hogy minden ember üdvözüljön, tehát és az igazság ismeretére mindenki eljusson. Nagyon fontos, tehát ez a célja. Tehát azért nem akarok elkalandozni, térjünk vissza egy kicsit a Jelenések könyvére. Amikor a Jelenések könyve íródott, akkor a János már igen vénkorban lehetett. Tudjuk, hogy Jézusnak ő volt a legfiatalabb tanítványa. Ez már a jeruzsálemi templom lerombolása után a 90-es éveiben történhetett Jánosnak, amikor Isten az Úr meglátogatta őt, és egy látomásban megmutatta az utolsó időket. És azért erről a két könyvről, Dániel könyvéről és a Jelenések könyvéről beszélünk, mert a Dániel könyve egész ugye a babiloni fogságtól egész Jézus Krisztus keresztre feszítéséig átívelő tájékoztatást ad nekünk. És a további részeket az pedig a Jelenések könyvében, ugye maga Jézus Krisztus jelenti ki, illetve a Szent Szellem által a tanítványokon keresztül az említett levelekből ismerjük meg. Tehát ezért nagyon fontos, hogy külön válasszuk, hogy mi az, ami már megtörtént, mi az, ami van, és mi az, ami lesz. És ha a Biblia erről beszámol, nagyon sokszor, hogy ezt nem tanulmányozzuk, és nem járunk részletesen utána, akkor ebből lehetnek bonyodalmak. Na nézzük, hogy a Jelenések könyvét milyen felosztás. Igazából 5 részre osztódik, ugye van az előszó, az 1-től 8-ig, tehát Jelenések 1-1-8. Aztán az első rész, hogy amiket láttál. Itt a Jelenések könyvének az 1-9-től 20-ig a látás Jézus Krisztusról, tehát ez az első rész. Aztán az ige beszél arról, amik vannak. Itt a gyülekezethez szóló, a jelenlegi keresztény gyülekezetekről beszél Jézus, a 7 gyülekezetről. Ezt is majd át fogjuk nézni részletesen, ezzel kapcsolatban is többféle állítás van, hogy ezek akár korokat is jelentenek, és jelenthetnek ezek korokat is, jelentenek gyülekezetet, de ez az egész átfogó üdvtörténelemre, a gyülekezeti korszakra, a kegyelem korszakára igaz, amikről ott olvasunk, amiről ott Jézus beszél, az igaz az elmondottaktól kezdve egészen addig, amíg ez az időkorszak nem végződik, és be nem teljesedik, és nem következnek el azok az események, ami fele megyünk. És ez nagyon fontos, hogy ez nem kell, hogy félelemmel töltsön el bennünket. Aztán, amik lesznek ezek után. A Biblia világosan beszél, hogy a Jelenések könyv az egy profétikus könyv, az kijelenti, hogy amik ezek után lesznek, és itt látjuk a gyülekezetet dicsőségben, látjuk a nagy nyomorúságot, látjuk a millenniumot, látjuk a Gog és Magog háborúját, a nagy fehér trón előtti ítéletet, és látjuk majd azt, hogy minden újjá lett. Tehát gyakorlatilag itt tudnánk fölosztani a Jelenések könyvét. Ezeket elég részletesen fogjuk tanulmányozni, nem tudom megígérni előre, hogy hány vasárnap vagy hány üzenet lesz erről. Majd ha végére érünk, akkor abba hagyjuk, de én azt hiszem, hogy nem tudjuk ezt 100%-os teljességgel minden részletet kimenőleg itt a vasárnapi összejöveteleken végig tanulmányozni, de majd fogtok kapni instrukciókat, hogy otthon ezeket meg lehet nézni, és kit-kik melyik Isten szelleme hogy indított arra, hogy tanulmányozza. Na most, ami még bonyolultá teszi, csak hogy a bevezetésben, hogy lássuk, hogy mennyi mindent kell figyelembe venni, és amikor te is olvasod az igét, akkor neked is látni kell azt, hogy ezeket figyelembe kell venni. Vannak a felsorolt fejezetekben úgynevezett közbevetett részek. Mit értünk a közbevetett részek alatt? Mondjuk egy példával ezt illusztrálja, mondjuk be akarod mutatni Magyarországot valakinek, és beszélsz az országról valakinek, de van egy közbevetett rész, mondjuk egyik várost kispécized magadnak, és azt a várost ott egy kicsit külön nagyító alá veszed, sőt a városban lévő valamelyik intézményt is ott górcső alá veszed. Ezek a közbevetett részek, ez az egész nagy kerek történelemnek a része, és a Biblia tele van ilyenekkel, csak hogy néhányat ebből is felsoroljak, hogy lássuk, hogy miket fogunk végigvenni. A 144 ezer például izraeli fehérbe öltözött sokaság, hogy kik ezek. Ezzel kapcsolatban is sok mindent lehet hallani. Nem fogom itt most erről, csak lesz szó az elkövetkezendő időben, hogy készülj. Az erős angyal például a könyv tekercsel, a két tanú, az asszony a fiú, a sárkány, a két vadállat, akkor a 144 ezer izraeli ismét, ugye az evangélium végső hirdetésében, Babilon elestéről is szó van, bejelentése, hogy a végső aratásnak, a két vadállat, a nagy parázna, a Babilon. Tehát ezek mind-mind közbevetett részek, olyan közbevetett részek, amik az egész történetnek a részét képezik. No, alapvetően négyfajta fő megközelítéssel találkozhatunk, és erről is beszélek, mert ezekről fogsz hallani, és azért mondom, hogy tudjuk beazonosítani, hogy milyen nézetek ezek. Az elsőt azt úgy hívják, hogy preterista nézet, akik azt mondják, hogy a Jelenések könyve az már mind beteljesedett, a római birodalom, illetve Róma bukásával 476-ba, illetve van, akik azt állítják, hogy már a római templom, rómaiak, amikor lerombolták 70-ben a jeruzsálemi templomot, tudjuk, hogy Titus egy tábornok vezetésével, nagy Herodes ugye építette újjá, az ugye a második templom volt, nem szívesen nevezik így a zsidók, de ez történt, és Titus haragjában, gyűlöletében annyira dühös volt, hogy fölgyújtotta a templomot, ugye Jézus beszél erről, és annyira dühös volt, hogy tényleg mindent fölgyújtott. Jézus mondta, hogy majd egy kőkövön nem fog maradni, amikor megjövendölte a jeruzsálemi templomnak a lerombolását, mikor a tanítványoknak erről beszél, ezt a Máté evangélium 24. részben olvassuk, annyira, hogy megolvadt a templom aranya, és tényleg szó szerint kőkövön nem maradt, és fölszedték a köveket, hogy az ott lévő aranyat el tudják vinni. Tehát beteljesedtek ezek akkor, na de ha ez lenne a vége, és ez lenne a Jelenések könyvének a vége, akkor mi van a továbbiakban? Tehát egyáltalán nem erről van szó, és akkor ugye egyáltalán nem lenne az egésznek semmilyen jelentősége a jelenkor számára. A másik fajta megközelítés, az a historikus megközelítés, amikor az emberek a különféle jelképeket, ugye vannak különféle állatok, van kecskebalk, oroszlán, medve, és egyéb ilyen jelképek, azokat a történelemmel azonosítják, például a Napóleonnal, az iszlámmal, és sok minden olyannal, és ugye nyilván itt nagy az összezavartság, mert nehéz két olyan ember találni, aki a szimbólumokat egyáltalán be tudná valamilyen szinten is, még megközelítőleg is azonosítani. Tehát láthatjuk azt, hogy nem lehet csak a történéseket nézni. Egyébként a szálak mindenhol a Bibliában, az egész Bibliát átszövi, ezt talán a múlt vasárnap is említettem, hogy két síkon történik. Az első és az alap az mindig a szellemisík, és a szellemisíknak a fizikai manifestációja. A látható dolgokból nem minden esetben lehet visszakövetkeztetni a szellemire, de nyilván a látható dolgok valamilyen szinten, tehát megmutatják a szellemi hátterét. Tehát vizsgálnunk kell a szellemi hátterét, vizsgálnunk kell a fizikai dolgokat, és vizsgálnunk kell a proféciákat, amiket Isten előre jelentett ki. És ebből adódik a harmadik fajta megközelítés, az idealisztikus megközelítés, amikor az egész Jelenések könyvét elszellemiesítik. Azt mondják nagyon sokan, hogy a történések nem számítanak, a történelmi sorrend nem számít, az időrendi sorrend nem számít, csak az számít, hogy a szellemi része számít, az ideológiai része számít, és az számít, hogy a Isten és a sátán közötti harc véget fog érni, és Isten győzelmet fog aratni a sátán fölött. Ez mindez igaz, és ez így is tesz, sőt már Jézus legyőzte a sátánt, diadalmat vett felette, és akik a Krisztusban vannak, mi ugyanúgy vele együtt győztünk. Mindez igaz, mindez igazság, de nem lehet csak az ide elszellemiesíteni mindent. Itt igazi, valódi fizikai történések lesznek, és ugyanez történt Pál apostol esetében, amikor a Tesszalonikai levélben azért írt a gyülekezetbe egy második levelet, mert valaki elhitette a gyülekezetet arra, hogy hát az elragadtatás már megtörtént, az Úrnak a napja már megtörtént. Tesszalonikai hívők azt hitték, hogy vége, az elragadtatás, mi meg itt maradtunk, és most akkor mi van. És Pál írt nekik egy levelet, majd ezt is meg fogjuk nézni részletesen, hogy figyeljetek ide, ez nem úgy van. És Pál apostol ott egy pontos sorrendiséget leírt, hogy mikor lesz ez. Tehát pontosan be tudjuk azonosítani. Aki azt mondja, hogy most benne vagyunk már a nagy nyomorúságba, az nem tudja, miről beszél, vagy pontosabban nem tudja, hogy mit fog jelenteni a nagy nyomorúság. A nagy nyomorúság az egy olyan esemény lesz, ami semmihez nem fogható, ami semmi korábban olyan nem volt. Ha megnézzük az üdvtörténetet, sok minden háborúk voltak, sok mindent mondta Jézus, hogy a nagy nyomorúság előtt ezeknek mind meg kell történni. A háborúknak, a dögvészeknek, a járványoknak, a szeretett kihűlésének, minden az égvilágon meg fog történni, minek előtte eljön az Úr ama rettenetes napja. Tehát nem vagyunk benne, aki a nagy nyomorúságról beszél, nem vagyunk benne, több okból is nem vagyunk benne, erről majd részletesen megint fogok a tanítások folyamán beszélni, hogy miért nem lehetünk benne. Egyet hadd mondjak el, mert akkor már az Antikrisztusnak el kellett volna jönni. És lesznek különféle történelmi események, amiket pontosan be lehet azonosítani, amiről a Biblia pontosan beszél. Tehát azt nem kell kitalálnunk, nem kell fantáziáznunk, és főleg arról nem kell fantáziázni, hogy mikor fog visszajönni az Úr. Akkor, amikor az Atya azt mondta, hogy most majd vissza fog jönni. És azért is fontos ezeket nagyon pontosan megnézni, én ismerek személyesen olyan embereket, akik rossz döntéseket hoztak, teljesen jó szándékkal elhangoztak, hogy igen, még ennyi évünk van, és fog visszajönni az Úr. És ha nem jön vissza, mit tudom én, egy meghatározott időre, amit éppen meghal, akkor majd vissza fog jönni a következő 7 évbe. Drága testvéreim az Úrban, nagy szeretettel mondom, hogy ezek, tudom, hogy jó szándékkal, és olyan indítékkal hangoztak el, hogy tényleg nem lehet rossz szándékot feltételezni mögötte, de a hitünk az belevihet bennünket a bolondságba. Mondom, személyesen ismerek olyan embereket, akik a házukat adták el, mert mondták, hogy úgyis 7 év múlva visszajön az Úr, addig a háznak az árából elleszünk, az Úr meg úgyis elragad bennünket. Van, aki egy vadonat új kocsit vett, teljesen hitelből, hogy úgysem kell már kifizetni, mert vissza fog jönni az Úr. És ez óriási, és nagyon-nagyon sok ilyen eredménye lehet, mikor valakinek téves a hite, és tényleg nem kritikaként mondom, hanem tudjátok, szokták azt mondani, hogy a bölcsember az tanul más hibáiból, az ostoba az a sajátjából sem. Tehát amiket rosszul és rossz hitet eredményezett, és rossz eredményre vezetett, azokból tényleg okolnunk kell, és tényleg nagyon nagy odafigyeléssel, nagy istenfélelemmel kell, hogy beszéljünk az elkövetkezendő időkről. És van egy úgynevezett futurista nézet, amely a jövőbe néz, előre néz, és szó szerint érti a dolgokat. Na most a szó szerintiség alatt ne azt értsd éppen, hogy a tengerből följön a vadállat szó szerint. Nyilván megint szimbolikus jelentése van, és ha meg fogjuk nézni, a tenger meg a nagyvizek az általában népeket jelenti. Ez a szimból. A Biblia tele van szimbólumokkal egyébként. Állítólag 46 olyan szimbólum van, amit pontosan az ige megmagyaráz. Tehát ezeket be lehet azonosítani. És igenis, igenis jelentősége van, tehát ez az a fajta nézet, amihez legközelebb állunk, és nyilván ezeknek a keverékét meg fogod találni, hogyha hallgattál ilyen tanításokat. Még egyszer mondom, hogy a mi hitünknek az alapja Isten igéje kell, hogy legyen, és éppen ezért át fogunk nézni. Tehát nézzük meg, ez szerint a nézet szerint a proféták, a proféciák nagyobb része még nem teljesedett be, és ez igaz. Ha megnézzük Jézus proféciáját, akkor látjuk, hogy az egy vázlat profécia. Az beszél a templom lerombolásáról, és beszél a legeslegutolsó időkről is, az ítéletről is. Ez nyilván egy több ezer évet átfogó profécia. Itt ha végignézzük a könyvet, akkor a jelenések könyvét, a Dániel könyvét, meg az összes többi könyvet, akkor be lehet azonosítani az időszakokat. Biztos, hogy nem fogjuk tudni megmondani évre, de még lehet, hogy 10 évre sem, hogy ez mikor fog bekövetkezni, még lehet, hogy 100 évre sem. Gondoljatok bele, hogy a korai tanítványok 2000 évvel ezelőtt ugyanúgy várták vissza az Urat, mint most mi, és ugye vissza fog jönni az Úr, mert ez lesz a legvége. Ennek a világkorszaknak vége lesz, azt hiszem, akik itt vagytok, ez egyitek számára sem titok, János is írja még az első levelében is, hogy ne szeressétek a világot, sem akik a világban vannak, mert hogy ez a világ elmúlik, és annak a teljessége is elmúlik. Akik megmaradnak örökre, akik az Úrban bíznak, akik az Úrhoz tartoznak. Egy dolgot be kell azonosítani mindenképpen, és ezt tudjátok, hogy jelenleg a kegyelem korszakában vagyunk. A másik ugye ez a pandémiás helyzet. Ne aggódjatok, nem ez szerint fog az Úr lépni, hogy éppen milyen válsághelyzet van a világban, nagy gazdasági válság, vagy háború, vagy éppen vírushelyzet, mert a Biblia világosan tanítja azt is, hogy úgy lesz minden, mint a Noé napjaiban volt. Az emberek esznek, isznak, házasodnak. Tehát békeidőben lesz. Úgy tör rájuk az egész, mint a szülni vágyó asszonyra, vagy a szülni akaró asszonyra a fájdalom. Tehát a lényeg az, hogy hirtelen jön rájuk. Úgyhogy semmi köze a két dolognak. Tehát vége lesz ennek a járványhelyzetnek, vége lesz a pandémiás helyzetnek, és még nem tudjuk, hogy milyen helyzet jön, mert 2 évvel ezelőtt nem tudtuk, hogy milyen helyzet jön. Azoknak a helyzeteknek is vége lesz. Tehát ezekről is beszél Isten igéje. Úgyhogy igen, a jelenések könyve az a jövőre mutat, és lesz ítélet, lesz feltámadás, lesz elragadtatás, meg fog jelenni az Antikrisztus, most nem sorrendben mondom, meg fog jelenni a hamis proféta, lesz nagy nyomorúság, és lesz új jegek, és lesz új föld. És ezek közül még van, ami nem történt meg, hanem megyünk a végkifejlet fele. Tehát nézzük egy-két alapelvet az utolsó idők tanulmányozásához. Először is, nagyon, ezt már többször említettük, hogy hagyjuk, hogy Isten igéje megmagyarázza saját magát. Isten igéinek a legjobb magyarázója maga Isten. Vannak olyan dolgok, amiket nem kell kitalálnunk, hanem Isten megmagyarázza az igéjébe, és elmondja pontosan, hogy mi mit jelent. És vannak dolgok, amik egyértelmű kijelentések, és egyértelműen kézenfekvőek. A másik pedig az, hogy alkalmazzuk úgy is mondják ezt a profétikus perspektíva törvénye. Lapozzuk a Bibliánkat az 1 Péter 1.11-re. Nézzük csak meg. Nyomozódván, hogy mely vagy milyen időre jelenti azt ki Krisztusnak az ő bennünk lévő szelleme. Itt egy dolgot megtudunk eddig, hogy mit milyen időre vannak kijelentve, az Isten bennünk lévő szelleme fogja megmagyarázni, aki eleve bizonyságot tett a Krisztus szenvedéseiről. Tehát Isten szelleme jelentette ki a profétáknak, Isten szelleme jelentette ki Dánielnek is, az összes profétának mind Isten szelleme jelentette ki, mert a proféták voltak, akik felkentek voltak, az egyszerű, úgymond hívő, ő nem kapott ezekről kijelentést, Isten a proféták által szól, de az utolsó időben, vagy mindannyiunkban Isten szelleme lakik, ha figyeljük Isten szellemét, és hagyjuk, hogy Isten szóljon az igén keresztül, a Szent Szellem szóljon és tegyen bizonyságot, akkor bizony meg fogjuk érteni, és az azok után való dicsőségről. Tehát a proféták azok kaptak kijelentést Istentől, de ez a profécia úgy néz ki általában, mint amikor este kimész, mondjuk, és fölnézel a csillagos égre. Akkor látod a rengeteg csillagot, de nem tudod, hogy melyik csillag tőled milyen távolságra van. Tehát nem tudod. Sőt, azt sem tudod, hogy a csillagok egymás közötti távolsága milyen. Ugyanígy voltak a proféták is. Igen, Isten kijelentette, hogy ezek lesznek, ezek történtek, de nem mindig, sőt a legtöbb esetben a pontos időket Isten nem mondta el. És ezt az atya helyezte a maga hatáskörében. Ha megnézzük az Ószövetség felosztását, az Ószövetség áll a 39 könyvből. Ott ugyanúgy jelen van ez a fajta felosztás. Ha megnézzük, ebből 17 könyv az történelmi könyvnek mondható, történelmi jellegű könyvnek, 17 profétikus könyv, és van 5 tanító könyv, ezek közül való a Jób könyve, a Zsoltárok könyve, a Példabeszédek, az Énekek éneke és az Eszter könyve. Ezek a könyvek, ezek tanító könyvek. És nyilván a történelmi leírásokban, a profétikus leírásokban is megtalálhatjuk minden elemből, mindenhol. Tehát nem véletlenül, hogy Isten így osztotta föl a Bibliát, tehát ugye tanító magyarázónak hívják ezt az 5 könyvet. Azon kívül föl kell, hogy ismerjük a proféciák kétszeres beteljesedési lehetőségét is, ez is benne van, tehát nyilván a saját proféták a saját korukba, a saját korukra, a saját helyzetükre adott Isten kinyilatkoztatást, de adott olyan kinyilatkoztatást is, ami csak évszázadokkal vagy évezredekkel később teljesedett be. Ezt is figyelembe kell venni, és el kell, hogy különítsük egymástól. A következő pedig a jelek és a szimbólumok használata. Ebből föl fogok olvasni egy párat, mert ez tele van vele a Biblia, és ezekkel mind találkozunk. Ilyenek például a számok. Nem akarok belemenni a számisztikába, és tényleg ezzel nem fogok az elkövetkezendő időben foglalkozni, de például vannak számok. Az 1 az általában Istent jelenti. A 2 az valaminek a megerősítése. A 3 az általában a Szent Háromságra, bár a Biblia ugye nem írja, de Isten hármasságát írja, tehát így szó szerint nem írja, hogy Szent Háromság. Ez egy keresztény meghatározás, de szerintem helytálló. A 4 az pedig a földet jelképezi, ugye a föld 4 sarka, könnyű megjegyezni. A 6 az általában az embert, meg a gonoszságot szimbolizálja. A 7, ami 54-szer fordul elő a Bibliába, az pedig a teljesség száma. 10 az például politikai befejezést is szimbolizál, majd fogjuk látni Dánielnél a 10 lábujjat. A 12 az a végső befejezés szimbolizálja. És vannak szimbólumok, amiket állatok szimbólumai, hát nagyon jól ismert a bárány, mikor a bárányról beszélünk, akkor Jézusról beszélünk, ezt mindannyian tudjuk. Akkor látunk lovakat például, ez főleg a Jelenések könyvében lesz, akkor a katonai erőről van szó. Ha vadállatokról beszélünk, akkor az Antikrisztus hamis proféta. Aztán találunk olyat, majd lesznek, hogy békák. Azok például a démonokat szimbolizálják. Oroszlán, szintén kicsoda Jézus, ugye Júda oroszlánya. Nem a hamis oroszlány, aki úgy csinál, oroszlán, mintha oroszlán lenne, de nem az. Tehát nem, itt kimondottan ugye Jézusról van szó. És vannak színek is. Például a fehér szín, az a tisztaság, őszinteségnek a színe. A fakó, az a halált szimbolizálja. A vörös, vérontás, háború. A bíbor, az a hatalmi fényűzés szimbolizálja. Smaragdzöld, nyugalom, felfrissülés. A fekete, az például elemi csapás, nyomorúság. Majd látunk fekete lovakat a Jelenések könyvében. Arról is, hogy miért tanulmányozzuk, szóval egyszerűen miért tanulmányozzak az utolsó időket, hogy mi ennek az oka, hogy hát miért nem elég nekünk az evangélium? Hát mi nagyon jól el vagyunk, és nagyon jól ismerjük Jézus, mint megváltót, mint gyógyítót, mint szabadítót, mint üdvöt hozót, mint magát a kegyelmet. És miért kell megnéznünk az utolsó időket? Egyrészt azért, mert benne van a Bibliában, másrészt azt, hogy ez arra fog ösztönözni bennünket, hogy még nagyobb hitet kapjunk, még jobban megismerjük az Urat, még jobban megismerjük Isten gondolkodását, hogy Isten hogy gondolkodik, hiszen Isten jelenti ki magát a Bibliában. És az emberek gondolkodása néha szélsőséges Istenről, és itt a kegyelemnek és a hitnek az egyensúlyáról szeretnék egy kicsit beszélni. Nagyon sok drága hívő, amikor a kegyelemről beszélünk, akkor tudja, hogy Krisztusról beszélünk, és a kegyelemen belül csak a Jézusról beszélnek, mint megváltóról, mint üdvözítőről, mint üdvöt hozóról, gyógyítóról, szabadítóról, bőséget adótól, és mi ezt a Jézus nagyon szeretjük. De Jézus nem csak megváltó, hanem Jézus Úr is. És amikor Jézus Úr voltáról van szó, akkor sokan megbotránkoznak ezen. Tehát kiegyensúlyozott kell, hogy legyen a hitünk. Mert Jézus nem csak a barátunk, hanem Jézus egyben az Urunk is. Nézd meg, hogy és Jézus Úr voltát sokan, sok hívő még nem jutott el odáig, hogy Jézus nem csak megváltó, nem csak üdvözítő, nem csak arra van, hogy megkötjük az örök élet biztosítást, befogadjuk Jézust a szívünkbe, és jövünk Jézushoz gyógyulásért, szabadulásért. És ez rendben van, ha ezt tesszük, mert mindannyian így kezdtük, és ezt bármikor megtehetjük, mert ő tényleg az a szerető Jézus, aki fogja a kis bárányt, és az ölébe fogja, és simogatja, és ott hagyja a 99-et, és elmegy azért az egy bárányért. Ő valóban az a szerető Úr Jézus. De Jézus nem ugyanúgy az a Jézus, aki megfogta a korbácsot is, és oda csapott. Az ugyanúgy ad a szerető Jézus. És ez a helyzet, hogy itt a gyülekezetek gyakorlatilag két részre oszlanak. De nézzük meg előbb a Jelenések könyvébe Jézus neveit. És azért is fontos, hogy a Jelenések könyvét megnézzük, mert ez egy kicsit helyreállítja úgy a gyülekezetekben, az egyházakban és a hívőkben az egyensúlyt. Hogy mi a teljes Jézust lássuk. És ne csak Jézusnak az egyik felét, vagy ne a másik felét. Mert tudjátok, az útnak mind a két szélén árok van. Tehát nekünk meg kell maradni az egyensúlyba, és meg kell maradnunk az út közepén. És a Jelenések könyve ebben nagyon-nagyon sokat fog segíteni nekünk. Nézzük meg, hogy itt 25 nevet jegyzeteltem, ahogy Isten kijelenti magát, pontosabban Jézusnak a nevei. Gyülekezetek bírája. Megbírálja a gyülekezetet. Hát ezt a Jézus már nem szeretjük. Ezt már mi azt a Jézus szeretjük, aki meggyógyít bennünket. Hányszor látjuk azt, mikor elhangzanak üzenetek, mondjuk a Jelenések könyvéből, vagy mondjuk arról hangzik el üzenet, hogy Jézus haragra gerjedt, akkor csúnyákat írunk a videó alá. Ezt a Jézus már nem szeretjük. Nekünk erről a Jézusról aztán ne prédikáljál, mert mi csak a gyógyító, a simogató Jézust szeretjük, sőt a Jézuskát. Ez már szinte ugye a vallás szintjére megy. Azt mondja, ő az alfa és az omega, ő az első és az utolsó, ő az ámen, ő a kezdet és a vég, elsőszülött a halottak közül, a pokol és a halál kulcsainak a tulajdonosa, hű bizonyság, Juda törzséből való oroszlán, Dávid gyökere, bárány, főpap, ő főpap is, jó Isten pecsétjének a birtokosa, a föld királyainak fejedelme, tehát úr, Péternek azt mondta Jézus a tanítványainak, hogy titeket a barátaimnak mondalak. De volt egy sorrend Jézusnál, és ezt mindjárt meg fogjuk látni. Az első az volt, amit az atya mondott. És az a Péter, aki megkapta Istentől a hatalmas kijelentést, hogy Jézus Isten fia, ezt a Máté 16-ban olvassuk, utána, amikor Jézus kijelentette a szenvedéseit, és elmondta, hogy nekem meg kell halni, és nekem keresztre kell menni, mert az atya ezért küldte el őt, akkor Péter azt mondta, hát ez távol legyen tőled, hát ez aztán meg nem esett veled. Mit mondott akkor Jézus a barátjának, a tanítványának, Péternek, hogy távozz tőlem, Sátán, mert csak a saját dolgaidra gondolsz. Jézustól, amit megtanulhatunk, hogy minden körülmények között első helyre azt tette, amit az atyától hallott. Engedelmes volt, ugye Filippi levélvel többször felolvastuk, halálig, mégpedig a keresztfának a haláláig. Ő, a mi urunk is, ő is engedelmes volt. Ő megmutatta az engedelmességet, és ő nekünk nem csak a barátunk, nem csak a megváltunk, hanem az urunk is. Az évelei tanítás ez, hogy Isten a tulajdonosa mindennek, Isten a tulajdonosa ennek a földnek. Ezt nem lehet talán elégszer hangsúlyozni. És igenis, hogy el fogunk számolni mindannyian, tetszik, nem tetszik. Most mondhatod, hogy én az ítéletről prédikálok, nem prédikálok az ítéletről, mert ha prédikálok róla, hanem mindannyiunknak oda kell állni a Krisztus ítélő széke elé. És Jézus ítélni fog, mert miért fog ítélni? Mert Jézus Úr. És nem csak elveszük a szolgáltatásokat, hanem az Úr voltát is tisztelnünk kell. És minden hívőnek el kell jutni oda, hogy a Jézus az Ura. Az Ura. És azt tesszük, amit az Urunk mond, amit az Urunk kér tőlünk. Sokan tényleg több hívő nem tekinti őt Úrnak. Még nem jutott el a hitében odáig, hogy ő Úr. Ha Úr, akkor azt teszem, amit ő mondott, akkor nem maradunk el az egybe gyülekezéstől. Miért? Mert a mi Urunk azt mondta, és mindegy, hogy dolgom van, vagy nem érek rá, mert az Uram azt mondta, akkor engedelmes vagyok az Uramnak. Aztán a tizedfizetésről már nem is beszélek, akkor már nem Úr Jézus, ezt a Jézust nem szeretjük, aki mondta, hogy el ne hagyjátok azt is. Tehát szelektálnak az emberek. Ezt a Jézust, amit bemutattak valamelyik gyülekezetbe, azt szeretem, mert az meggyógyít, az megsimogat, az kedves, az aranyos, de az Úrt már nem szeretjük. Pedig ugyanaz a személy. Tehát éppen ezért, hogy a hitünknek egyensúlyba kell lenni. És akkor mikor valamilyen biztosítási kár ér bennünket, megtámadott az ördög, és nincs, akkor megyünk reklamálni Istenhez. Uram, azt ígérted, hogy meggyógyítottál, hát akkor most miért vagyok beteg? Akkor most miért van ez, miért van az, miért van az? Tehát a hitünk egyensúlyának, tehát hitünknek egyensúlyba kell, hogy legyen. És ő az aratás sarlójának a kezelője. Ugyanaz az Úr Jézus. Az aratás sarlójának a kezelője. Meg fogjuk látni a Jelenések könyvében. Hogy igenis, a kegyelem korszaka lejár. Az a szerető Isten kénytelen volt megítélni a világot, bár nem is szeretem azt, amikor Istennek az ítéletéről beszélünk. Valójában az emberek ítélik meg saját magukat, az emberek helyezik saját magukat ítélet alá. Mert amit Isten megmondott, az megvan. És az emberek teszik azt, nem Isten az oka annak, hogy megítéli az embereket. Majd ezt látjuk Izrael történetének egy-két aspektusában, hogy nem Isten volt a hibás, hogy ők bálványokhoz fordultak. Nem Isten volt a hibás, hogy ők megszegték azokat a szellemi törvényeket, amiket Isten adott. Ez mit okozott nekik? A saját pusztulásukat nagyon-nagyon sok esetben. Isten haragja borsajtójának taposója. Ez is Jézus. Ja, István, ne prédikálj nekem erről. Nekem csak a szerető Jézusról prédikálj. Ő ad a szerető Jézus is. És ezekről is tudnunk kell, ez nem arra presszionál bennünket, hogy akkor most mi féljünk, vagy rettegjünk. A fehér ló lovasa, királyok királya, urak ura, hajnal csillag, örökké valóság világossága, és ő a Goél is, ami társ megváltót jelent. Ez a Mózes harmadik könyvében van, ugye, mikor valakik eladósodtak, akkor a rokonok közül, és nagyon fontos volt, hogy az örökösök közül valaki megválthatta, kiválthatta őt az adósságból. Látjuk ezt Jeremiás könyvében, amikor Jeremiás földet vesz, akkor már a babiloni fogságban elhurcolták az első turnust, és földet vesz. És ő vette meg, nem ő lett volna, hanem ő volt a legközelebbi rokon, aki megválthatta. És ennek már jelentősége lesz a Krisztus megváltásában, nem szaladok ennyire előre. Na, tehát szeretjük megváltónak Jézus, de nem szeretjük Úrnak. Nem szeretjük azt, aki szereti az igazságot. De azt a Jézus már nem szeretjük, aki gyűlöli a hazugságot, vagy a hamisságot, ugye? És ez van. Nézzük a Lukács 14:26-ot. Olvassuk el, és azért ezt is olvassuk, nézzük. Ha valaki én hozzám jő, és meg nem gyűlöli az ő atyát, és anyját, és feleségét, és gyermekeit, fitestvérét, nőtestvérét, sőt, még maga lelkét is, nem lehet az én tanítványom. És valaki nem hordozza az ő keresztjét, és utána nem jő, nem lehet az én tanítványom. No, hát ezért fontos az, hogy egyrészt, ahogy mi szolgálunk, nekünk be kell mutatni tényleg egyensúlyban a megváltó Jézus Krisztust, és az Úr Jézus Krisztust is, aki egy és ugyanazon személy. Mi van akkor, hogyha csak a szolgáltatás részét hangsúlyozzuk? Csak a gyógyulás, csak a bővölködés, akkor az emberek jönnek a szolgáltatásért, ami nem baj, de hosszú távon ez nem lehet így. Mit fog ez eredményezni? Azok az emberek nem ismerik Jézus Úrvoltát, nem sok mindent tudnak esetleg, hogy milyen irányba halad az üdvtörténelem, hogy lesznek olyan események, amikor bizony az Isten nélkül valók, a Krisztus nélkül valók el fognak pusztulni. Mert fogjuk látni, hogy a pogányoknak a vége ad az örök kárhozat lesz az Isten nélkül való embereknek. Ezek az emberek nem látják azt, hogy minket Isten céllal helyezett ide, minden egyes hívőt, ezt nem csak a prédikátorokat, akik itt állnak egy pulpitusnál, hanem mindannyiunkat. Igenis, hogy hirdessük az evangéliumot, hirdessük az Úr jóságának az esztendejét, az ő kegyelmének esztendejét, mert mint Noé idejébe, ugyanúgy be fog záródni a bárkának az ajtaja, a kegyelem ajtaja be fog záródni, nem véletlenül hozta Noét példának az utolsó időkre, és akkor bizony, akik a bárkán kívül rekednek, akik kívül rekesztették saját magukat a kegyelmen, azok el fognak veszni. És a világra egy óriási pusztulás fog jönni. Tudjuk, hogy ez a világ rendszere nem fog megmaradni örökké, új ég és új föld lesz, és abban csak azok lesznek, akik Istenhez tartozók. Nem látjuk azt a feladatot, ha nem látjuk Jézus Úrvoltát, és ugyanez volt a helyzet Péterrel is, azt mondja, Péter, csak a saját magad dolgával foglalkozol, csak a saját magad dolgával törődsz, csak arra tekintesz, hogy ha engem keresztre feszítenek, akkor mi lesz veled. Saját magára tudod csak gondolni, és nem Isten dolgára. És amikor csak a szolgáltatást hangsúlyozzuk, akár a személyes hívő életünkben, akár a gyülekezetben, lesz egy csomó lusta ember, aki csak, bocsánat, hogy ezt mondom, de a végeredmény szempontjából indiferens, hogy én hogy mondom, de ez lesz a végeredmény. Mi van akkor, hogyha a másik végleket prédikáljuk csak? Jézus Úrvoltát. Akkor meg el fognak maradni a szellemi ajándékok, el fognak maradni a gyógyulások, el fognak maradni azok a dolgok, ez a széle sem jó, mert akkor meg leszünk egy törvénykező gyülekezet, ahol mindig csak a bűnről fogunk prédikálni, meg Istennek az ítéletéről. Vannak ilyen keresztény drága testvéreink, hogy bármelyik könyvébe belelapozol, vagy bármelyik videójába belenézel, csak a bűn meg az ítélet jön ki belőle. Ez az útnak a másik széle. És ezért nagyon fontos, hogy a hitünknek egyensúlyba kell lenni. Tényleg meg kell őrizni a hitünk egyensúlyát, és végre, hogyha ezt még nem tettük, tényleg nem kárhoztatni akarok senkit, nem arra szántam ezt az üzenetet, hanem inkább leleplezzünk, ugye mert a leleplezés szól, kinyissunk egy olyan ajtót, amin esetleg még nem néztél be soha, hogy igenis, Jézust is úrrá kell tenni az életünkbe. Ha ő az ura az életünknek, akkor azt tesszük, amit ő mond. Akkor abba a gyülekezetbe megyünk, amelyiket ő mondta, hogy menjen. És nem értek egyet azzal a tanítással sem, oda mész, ahova akarsz. Persze, a szabadságod megvan rá. De ha áldott akarsz lenni, akkor azt teszed, azt tesszük, amit Isten mondott. És nyitva kell, hogy legyen a fülünk a szellemre, meg kell, hogy értsük az ő hívását, és nem tehetjük azt, amit mi akarunk. Mert mi azt akarjuk tenni, amit az Urunk akar, hogy tegyünk. És ezt nem félelemből tesszük, nem törvényből tesszük, hanem azért, mert a szívünk szeretetéből tesszük. Azért, mert azt akarjuk tenni, amit a mi Urunk mond, mert tudjuk, hogy ő az Urunk. És tudjuk, ha azt tesszük, amit ő mond, akkor az ő áldásaiba fogunk járni. És nem a szolgáltatást igénybe vevőknek lesz a jutalma, ha majd elolvassátok a Máté 25-öt, hanem a szolgának lesz jutalma. Bennünket arra is elhívott Isten, hogy szolgáljunk. Aki nagy akar lenni köztetek, legyen mindenki szolgája. És bizony ezért lesz a tanítványnak jutalma. Ehhez viszont úrrá kell, hogy tegyük az életünkbe Jézust. És azt kell, hogy tegyük minden esetben, amit ő mond. Tehát Nem szeretnénk törvénykező gyülekezet sem lenni. Nem szeretnénk csak azokat a tanításokat. De, és ezért van az, amikor hosszú időn keresztül csak a megváltó Jézusról beszéltünk, csak a kegyelmet adó Jézusról beszéltünk, amikor elhangzik egy olyan üzenet Jézus úrvoltáról, akkor jönnek a negatív kommentek. Akkor ez már nem tetszik, ezt a Jézust nem szeretjük, erről nekem ne prédikálj. Ha Jelenések könyvét fogjuk olvasni, akkor fogod látni az Úrnak, az úrvoltát, fogod látni őt, mint bírót, mint ítéletet hozót. Egy olyan személy, akinek a történelem ad az ő kezében van, ezt már Dániel könyvében is látni fogjuk, hogy a népek, a nemzetek sorsát Isten irányítja. Nem az emberek. Nem az emberek. Mi hatalmat kaptunk, hogy Jézus Krisztussal uralkodjunk. De a nemzetek, a népek sorsa, az idők irányítása, a 100%-osan Isten kezében van. És ezt, ha az Ószövetséget olvassuk, összevetjük az Új Szövetséggel, az elkövetkezendő időkkel, akkor ez nagyon megerősíti, és nagyon megerősíti a hitünket abban, hogy igenis, minden körülmények között azt kell tennünk, amit az Úr mond. Ez az áldásokhoz, a jó élethez vezető egyetlen út, egyetlen lehetőség minden hívőnek, minden népnek, minden nemzetnek és mindenkinek. Nincs más megoldás. Eddig, amit Isten mondott, azt mind beteljesítette. Majd fogjuk látni, Dániel 11-et meg fogjuk nézni, ott végig tanulmányoztam a történelmi eseményeket. Az 5-ös verstől a 35-ös versig körülbelül 130 beteljesedett profécia van. Egyetlen rész néhány ige szakasza között, amik a történelem folyamán beteljesedtek, amit Isten előre megmondott és kijelentett Dánielen keresztül. Dániel akkor nem értette, tehát a csillagos ég példája. Isten azt mondta, ő leírta, és utána láttuk mindezeket beteljesedni, és óramű pontossággal, még óramű pontossággal beazonosítható Jézus kereszthalála is, amit Dánielnek megmondott előtte, tehát egy egész, tudom, Jézus haláláig 1300 év, vagy 1600, nem tudom, most nem akarok butaságot mondani, átívelő profécia. Tehát egy igen-igen komoly időkorszakot majd ott pontosan meg fogjuk nézni, amikor ahhoz a részhez érünk. Ma nem leszek hosszú, ez tényleg csak a bevezető, és egy kicsit, hogyha rátekintünk Izrael történetére, mert az üttörténet központi szereplője és a főszereplője Izrael, ugye az Ószövetségben a test szerinti Izrael, Krisztus halála és feltámadása után, pünkös napja óta pedig az üttörténet főszereplője a gyülekezet, az egyház. Az egyetemes gyülekezet, amit láthatatlan gyülekezetnek nevezünk, amelyik a helyi gyülekezetekben válik láthatóvá. Mi vagyunk a jelenlegi főszereplői az üttörténelemnek. Tehát jelenleg mi vagyunk Isten népe. Ez nem azt jelenti, hogy Isten a test szerinti Izraelt elvetette, ezt a római levélben bőségesen olvashatjuk. Ők vissza fognak kerülni a történelem színpadára, sőt el fog jönni egy olyan idő, egy nagyon rövid idő, egy egyhetes időszak, ami 7 évet jelent, amikor az üttörténet főszereplői újra a zsidó nép lesz. Ebben már nem fog részt venni a kereszténység, hogy miért, mi módon, miért nem, ez is az elkövetkezendő idők témája, ezt pontosan megbeszél. Végig fogjuk venni. Na most nézzük egy kicsit az Izrael történetét. A kettészakadt királyság után, erről már többször beszéltem, ha igaz, jövő hétre fogok majd hozni térképeket is, és tényleg, hogy jobban be tudjátok azonosítani, jobban megmaradjon. Nagyon sokat nézgetem a térképeket, a helyeket, a helyszíneket, mert amikor prédikálok róla, hogy az ember képekbe gondolkodik, általában akkor látom szemem előtt a térképet, és tudom, hogy mihol, merre van. Jobban be tudjuk azonosítani a helyszíneket, és az segít bennünket abba, hogy az eseményeket is jobban tudjuk azonosítani a helyszínekkel. Látjuk azt, hogy ketté szakadt a királyság, volt 19 királya Izraelnek, és 19 királya volt Júdának. Ugye két részre szakadt, a tíz törzs, az volt az északi törzs, a tíz törzs volt Izrael, vagy Efraimnak nevezték őket gyűjtőnéven. Azt jelenti, hogy Jeruzsálemtől fölfele északra. Mindegyiknek külön királya volt, az izraeli királyok, a 19 király, az 9 dinasztia volt, 9 dinasztiából volt, és bizony nagyon gonosz királyok voltak, bár Jereboám nagyon jól indult, és Isten meg is ígérte neki, az én utamon jársz, akkor igen, nagyon meg foglak áldani, mert ez a szakadás, hogy elszakította Júdát és Izraelt, ez Istennek a terve volt, és Isten véghez vitte az ő tervét. De volt egy szövetség, ugye a szövetség az a törvény szövetsége volt az Ószövetségben, ne felejtsük el, ma meg nem vagyunk az Ószövetség alatt, ma a kegyelem korszaka alatt vagyunk, és nem vagyunk a mózesi törvények alatt. És Júda volt az, a törzs, Júda és Benjamin, akik a déli részt képviselték, gyűjtő néven Júdának, mondjuk oda tartozott Jeruzsálem is, és Isten Júdából ígérte a megváltót, hogy Júda oroszlánja, tehát Jézus. Tehát Istennek gondja volt arra, hogy Júda megmaradjon. És egy kicsit belenézünk még mielőtt belenéznénk a Dániel könyvébe, előtte egy-két dolgot nézzünk meg Izraelről. Izrael, amit Izraelnek neveztek, tehát az a tisztörzsről beszélek, az északi részről, az északi rész az teljesen eltűnt az idők folyamán, ugyanis Isten ítélete alá került. Az utolsó királyuk Hósiás volt, Krisztus előtt olyan 720-ban, az asszírok teljesen elfoglalták, Szalmanasszár vezetésével elfoglalták az izraeli részt, és második Szalmon pedig elvitte őket fogságba, Asszíriába. Túl a média, a méd területekre, ami túl van a Tigris folyón, és fogságba kerültek, és gyakorlatilag az engedetlenség miatt ítéletet hoztak saját magukra. Egyébként ez benne van a második királyok 17-es részében. Hósiás az utolsó király Izraelben. És Hósiás király nem hallgatott Istenre. Isten küldött hozzájuk profétákat. Ugye a Illésről ugye sokat hallottatok már, Elizeusról, ő Izraelben profétált. Izraelbe Ahab és Jezabel idejében volt proféta. És ők bálványimádók voltak, elfordultak Istentől, sőt, kimondottan gyűlölték Istent, idegen isteneket imádtak, elfordultak mind attól, amit Isten mondott nekik. Ez mit jelentett? Ítéletet hoztak saját magukra, és Isten elmondta, hogy mi fog történni akkor, hogyha ezt teszitek. Elhagyták Isten parancsolatát. Mondom, hogy Ószövetségről beszélünk, tehát nehogy bárki is. Nézzük, hogy mit okozott ez a számukra. Azt okozta, itt a 17-20-tól olvasom, hát 18-astól lehet, 18-tól. Azért igen megharagvék az Úr Izraelre, és elveti őt színe elől, és semmi sem maradt meg, hanem csak Júda nemzetsége egyedül. Tehát fogságba vitték az egész népet. Innentől kezdve, ez Krisztus előtt 720 környékén történt, nem hallunk semmit erről a 10 törzsről. Bár pontosan leírja a Biblia, hogy hova vitték el őket, a 17-es, pontosabban a 6-os 17-6-ban elmondja az ige, hogy hova vitték őket, pontosan tudjuk a helyüket, de többet nem tértek vissza a földjükre, tehát nincsenek erről legalábbis történelmi feljegyzések, ha csak nem a Babilon után, ami rá 120 évre történt, rá 120 évre pedig ugye Sedékiás volt, vagy Cikkéjú, kétféleképpen is nevezték, ő volt Júda utolsó királya, ott pedig Nabukodnetszár vitte fogságba Júda népét. Tehát mind a két nemzeten Isten ítélete volt, de a kiszabatott büntetés az 70 év volt. És arról beszélek, azért beszélek róla, mert a Dániel könyve az pontosabban ebben az időszakban született, és a Dániel könyvének a központi városa az Babilon. Babilon a Tigris és az Eufrates folyó között fekvő város volt, a Perzsa öböl észak-keleti részén terült el a város, és oda került fogságba Júda népe. De 120 évre rá volt. rátörtént. Tehát abszolút megsemmisült. Nézzük a 22-es verset. Izrael fiai követték Jeroboám minden bűnét, amelyeket elkövetett, és nem távoztak el azoktól. A Biblia pontosan felfedi, mi annak az oka, amikor egy nép, egy nemzet elveszik. Az okok nem változtak ma sem, más a törvény, pontosabban más szövetség alatt vagyunk, mint az ószövetségi nép, ezt nagyon sokszor fogom hangsúlyozni, amikor az ószövetségről szólunk. Ettől függetlenül a szellemi igazság az ugyanúgy érvényes és ugyanúgy megmaradt. Míg nem elveti az Úr az ő Cineáról az Izraelt, mint megmondotta, minden ő szolgáli profétái által. Isten előre kijelentette. Nem egy olyan dolog, hogy ez véletlenül megtörtént, hát nem is tudtam róla még tegnap, aztán most megtörtént. Isten pontosan elmondta, így hurcoltatott el fogságba Izrael az ő földjéből Asszíriába, mind e mai napig. Tehát az asszírok elvitték. Elég nagy birodalmuk volt egészen a fénykorukban, egész az India határáig, sőt, Egyiptomig terjedt a birodalom, Babilónia sokkal kisebb volt. És ezt azért is mondom, mert gyakorlatilag innen ered a szamaritánusoknak, itt van az eredete, ha tovább olvasnánk a részt, akkor látjuk azt, hogy az elhurcolt izraeli nép helyett Szamáriába más népeket telepített a király. Tehát mikor arról beszélünk, hogy szamaritánus, a János 4-ben olvassuk a szamaritánus asszonynak a történetét, akkor a szamaritánus az más népekből, az izraeli, 10 izraeli törzs helyére betelepített népekből lettek a szamaritánusok. És nagyon érdekes dolog volt, amikor bekerültek a földre, ott is ítéletre mentek oda azok a népek, megették őket az oroszlánok, és mentek reklamálni az asszír királyhoz, hogy mi ez, hova hoztál, hova küldtél bennünket. Ennek az asszír királynak is volt annyi esze, hogy akkor jó, figyeljétek, hagyjátok a ti isteneiteket, akkor azokat ne imádjátok, azokat most tegyétek félre, hozzatok egy Izraelből elhurcolt papokat, és tanítsanak meg benneteket Isten törvényére. És akkor majd áldottak lesztek, akkor majd fogtok tudni élni azon a földön. Tehát látjátok, hogy Isten mennyire igaz és mennyire beteljesíti az igéjét. Én azt hiszem, hogy most nagyon tovább menni nincs időnk, még annyi, hogy a tényleg a jelenések könyvéről szóló tanulmányokat, azokat a Dániel könyvével fogjuk kezdeni, jövő héten rá fogunk térni erre. Tehát gyakorlatilag a Dániel könyve szintén két nagy részre osztható, az 1-től 6-ig és a 6-tól 12-ig. Ezen belül van a 2-es fejezet, amelyik a profetikus rész, amikor a Nabukodonozor, a nevét kimondani, Nabukodonozor írja az egyik, a másik meg Nabukodonozor. A lényeg az, hogy ő volt Babilon királya, és neki volt egy látomása, és Dániel megfejtette, de ezt a jövő hétre fogjuk hagyni. Én tudom, hogy ez nem annyira izgalmas téma talán, de nagyon-nagyon fontos, hogy ezekről tudjunk, hogy ezekről látásunk legyen, hogy ezekről megértésünk legyen, hogy ismerjük azokat a történéseket, és bizony nagyon sok esetben vannak összekapcsolva jelenések könyvébe és a Dániel könyvében lévő események. Én most nem fejezem be, csak abba hagyom, majd jövő vasárnap folytatjuk ezt a témát. Közben kérném a dicsőítőszolgálatot. Fogunk még ezen tovább menni, és tényleg bele fogunk menni a részletekbe, és meg fogjuk vizsgálni az igéket, ki fogjuk elemezni, és fogunk tovább haladni, és hiszem, és imádkozom azért, és kérlek benneteket, ti is imádkozzatok azért, hogy Isten adjon erről egy bölcslátást, egy reális látást, és adjon kijelentést mindegyikünknek, hogy ne hajtson bennünket a tanításoknak mindenféle szele. Mert nekünk az igazságra van szükségünk, nem emberi elgondolásokra, nem fantáziálásra, nem vágyakra, hanem nem baj, ha vannak ilyenjeink, de az alapja az Isten ígérete és Isten igéje legyen. És itt van az Amen. Úgyhogy köszönjük az Úrnak a kegyelmét.